If you have your Bibles,
hogyha hoztatok Bibliát,
please open them with me to the book of 1 Timothy. We're going into chapter 5 this morning.
Akkor most nyissuk ki az 1 Timóteus 5. fejezeténél.
Now when we come to chapter 5, Paul the apostle is going to instruct Timothy in the way that people are to be treated in the church.
Az 5. fejezetben Pál arról ír Timóteusnak utasításokat, hogy hogyan kell különböző emberekkel bánni a gyülekezetben.
Now before we get into some of the details, know this: the general answer is that people are to be honored and respected.
De mielőtt még belemennénk a részletekbe, már azt hadd mondjam el nektek, hogy az általános szabály az, hogy tisztelnünk és becsülnünk kell az embereket.
In the same way that we ought to honor our family.
Ugyanúgy, ahogy tisztelnünk kell a családunkat is.
You see, the church is also a family.
A gyülekezet ugyanis szintén egy család.
And as you know, if you have a family and you're all part of a family, there's no other way you got into this world.
És ahogy ti is tudjátok, és hát mindannyiótok benne van egy családban, hiszen másképpen hogyan jelentetek volna meg ebben a világban?
Families have struggles.
Minden családnak vannak nehézségei.
There are great challenges for all members of families.
És hát minden családtagnak vannak nagy kihívásai.
You know, and it's in the family where we learn, you know, in a great way to really to love one another and to rely on God.
Mi pedig talán mindennél inkább a családon belül tanuljuk meg azt, hogy hogyan tudunk egymásra támaszkodni, illetve hogy hogyan tudjuk egymást Istenben szeretni.
And so with all the relational challenges that exist in any church body.
Tehát minden gyülekezeten belül, tehát Krisztus testén belül vannak bizonyos kihívások az emberi kapcsolatok terén.
Paul gives us some details on how to treat each other.
És ezekre vonatkozóan ad nekünk Pál részletes útmutatást arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkedjünk
egymással.
Mert egy családon belül az emberek közötti kapcsolatban nagyon sok minden előjön.
All sorts of struggles and problems will arise even in a church.
Mindenféle nehézség, mindenféle probléma támad még a gyülekezeten belül is.
What happens when an elderly man with such a young pastor, the elderly man starts to stir up problems in the church? How do we treat the guy?
Mi van például akkor, hogyha van egy idős ember, és van ugye a gyülekezetnek egy ilyen fiatal pásztora, mint én, és akkor ez az idős ember elkezd problémákat okozni a gyülekezetben, akkor hogyan viselkedjünk vele?
What happens if a girl comes in and she just starts going after every guy?
Vagy mi történik akkor, hogyha megjelenik egy lány, és hirtelen minden fiú után
What if some Casanova cruises in and he starts making all his moves on the young ladies in the church?
Mi van, hogyha hirtelen megjelenik itt egy Casanova, és megkörnyékez minden fiatal lányt a gyülekezetben?
What if there's an older lady among us who really starts complaining about everything?
Vagy mi van akkor, hogyha van egy idős hölgy közöttünk, aki elkezd nagyon komolyan panaszkodni, de mindennel kapcsolatban?
What about people that come in and they start asking people for money?
Mi van azokkal az emberekkel, akik jönnek a gyülekezetbe, és elkezdik az embereket kérni, hogy adjanak nekik pénzt?
Are we a bank that just gives out money to everybody who has a little spiritual ATM card?
Vajon mi egy bank vagyunk,
aki
mindenkinek ad pénzt, akinek van egy kis szellemi bankkártyája?
As we go into chapter 5 this morning, we're going to see these types of questions answered.
Ahogy az 5. fejezetben tekintünk ma reggel, látni fogjuk, hogy ez a fejezet ezekre a fajta kérdésekre ad választ.
And so Paul starts instructing Timothy on how to treat the men, both the old men and the young men.
Úgyhogy Pál először azzal kapcsolatban a Timóteusnak utasítást, hogy ő hogyan bánjon idősebb férfiakkal, illetve fiatalabb férfiakkal.
You have to remember, Timothy, the pastor, is probably somewhere around 30 years old.
Ne feledjük, hogy Timóteus, a lelki pásztor, ezen a ponton körülbelül 30 éves.
And Paul says to Timothy, Timothy, don't rebuke an older man, but exhort him as a father, and younger men as brothers.
És Pál ezt mondja Timóteusnak, idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd, mint apádat, a fiatalabbakat pedig, mint öcsédet.
Now this word here, where he says, don't rebuke, this is the only place this word is used in the Bible, this word for rebuke.
Amikor itt azt olvassuk, hogy ne dorgálj meg idősebb férfit, ez a kifejezés egyedül itt szerepel a Bibliában.
And in this case it means a severe verbal pounding or to lash out at. He said, don't do that to an older man.
És ez ebben az esetben egy nagyon komoly verbális fölpofozást jelent, amikor valakit nagyon leszidnak, és azt mondja Pál, hogy ezt ne tedd egy idősebb.
Maybe Paul heard that Timothy had done that to some old guy.
Lehet, hogy
saying, don't stop doing that, Timothy.
Lehet, hogy Pálnak a fülébe jutott, hogy esetleg Timóteus ezt egy idősebb férfivel megtette, és akkor ezért utasítja őt arra, hogy ezt ne tegye többé.
We shouldn't treat anybody for that matter in that way. A severe verbal lashing, you know. Beating him up verbally.
És ha már itt tartunk, akkor senkivel nem szabadna így bánnunk. Tehát senkit nem szabadna így verbálisan jól elagyabugyálnunk.
There's many scriptures in the Bible that teach us that we're to have a great respect and honor for the elderly.
Az igében sok olyan igevers szerepel, amely épp azt tanítja, hogy nagy becsben kell tartanunk, és nagy tiszteletben kell tartanunk az időseket.
When we were studying the book of Leviticus, we saw in chapter 19:32, it says, you shall rise before the gray-headed and honor the presence of an old man.
Amikor a Mózes harmadik könyvét tanulmányoztuk, ott a 19:32-ben azt olvastuk, az őszember előtt kelj fel és becsüld meg az öreg embert.
When an older person walks into a room, you should stand up and you should honor the presence of an older person in our midst.
Amikor egy idősebb ember belép a terembe, akkor fel kéne állnunk és tisztelnünk kéne az ő jelenlétét.
Now I have to tell you, when I first arrived in Hungary, it was 15 years ago almost.
Hadd mondjam el nektek, hogy amikor először Magyarországra érkeztem, már szinte 15 évvel ezelőtt.
I was amazed at something I saw in the general culture here.
Volt valami, ami teljesen ámulatba ejtett engem, amit itt láttam, hogy általános értelemben gyakorolják Magyarországon.
There was something going on here that wasn't going on where I came from.
Ugyanis valami történt itt Magyarországon, ami nem történt ott, ahonnan én származom.
And it struck me.
És ez nagyon szíven ütött engem.
And I thought, this is so good.
És arra gondoltam, ez annyira jó.
This is so right.
És annyira helyén való.
Whether I was on a tram or on a bus, if an older person got on, everybody got up and offered the seat.
Mert azt láttam, hogy amikor felszálltam a villamosra, vagy felszálltam az autóbuszra, mikor egy idősebb ember szállt fel, akkor hirtelen mindenki felugrott, és átadta neki a helyét.
I mean, even the teenagers did this.
Még a serdülők is megtették ezt.
I mean, where I come from, the teenagers are killing each other.
Ahonnan én származom, ott a serdülők egymást megölik.
They could care less about people, and there's almost like no respect for anything anymore.
És őket aztán igazán nem érdekli, hogy mi van az idős emberekkel. Szinte már ott tartunk, hogy őket semmi nem érdekel, és semmit nem tisztelnek már.
I remember hearing all these younger kids saying to the older people just walking down the street, "Kezi chokolom."
És emlékszem, hogy a fiatalok az idősebbeknek úgy köszöntek, egyszerűen csak az utcán, ahogy elmentek egymás mellett, hogy kezét csókolták.
And I remember asking someone finally, I said, what does that mean? All the kids are saying this to the older people.
És emlékszem, hogy
the kids are saying it to me. What does it mean?
Egyszer végre megkérdeztem valakitől, hogy mit jelent ez? Azt látom, hogy a fiatalok, a gyerekek ezt mondják az idősebbeknek, még nekem is ezt mondják. Mit jelent ez?
And when someone told me, you know, I kiss your hand.
És amikor valaki elmondta nekem, hogy ez mit jelent, hogy a kezét csókolom.
And then you discover as you learn the language that even in the language there's words of respect that you use for the elderly.
És ahogy egy kicsit már jobban belemerültem a magyar nyelvbe, és láttam, hogy vannak konkrétan olyan szavak, amikkel kimutatják az idősebbek iránti tiszteletüket a fiatalabbak, ugyanakkor magáznak valakit.
I remember thinking, this is so right.
És emlékszem, hogy azt gondoltam, hogy ez annyira helyén való.
So beautiful.
És annyira szép.
There's something nemes about it.
Van benne valami nemes.
And when you read your Bible, you realize there's something godly about that type of respect for the elderly generation.
Hogyha az ember a Bibliáját olvassa, akkor arra is rádöbben, hogy ebben van valami nagyon istenfélő is, Isten szerint való, hogy így tiszteljük az idősebb generáció tagjait.
I don't know if I've just gotten used to it, but it seems to me that this honor has slipped some in the last 15 years.
Nem tudom, hogy esetleg arról van-e szó, hogy én most már annyira hozzászoktam az elmúlt 15 évben, hogy már nincsen olyan nagy hatása rám, mint anno, vagy pedig arról van szó, hogy inkább ez a fajta tisztelet már kezd kihalni ebből a társadalomból is.
And the trams and the buses of Budapest are the place where you can determine how the culture is doing.
És én úgy gondolom, hogy a budapesti villamosokon és buszokon lehet a leginkább lemérni azt, hogy a magyar társadalom éppen hol tart.
It seems like a lot less people jump up immediately to let an elderly person sit down these days.
Mert úgy tűnik, hogy most már egyre kevesebb ember ugrik fel a buszon és a villamoson, amikor meglát egy idősebb embert, hogy a helyét felkínálja neki.
And so what happens now is the elderly are getting more aggressive to try to fight for the seat, you know, and there's almost a war going on for the seat.
Úgyhogy ennek eredményeként azt történik, hogy az idősebbek agresszívebbekké válnak, mert harcolniuk kell az ülőhelyért, és így egyfajta háborús helyzet alakul ki a buszokon és villamosokon.
You know, and then other people harden their hearts and go, oh, stupid old lady.
És akkor van, aki megkeményíti a szívét, és azt mondja, hogy ez az ostoba öregasszony. Mit gondol, hogy ki ő?
Stop.
Álljunk le.
She's an old lady. It's hard for her to stand there.
Hiszen egy idős hölgyről van szó, neki nehéz már állva maradni a villamoson.
I can testify. As you get older, things start to hurt.
Én magam is tanúsíthatom nektek, hogy ahogy az ember felett egyre inkább eljár az idő, egyre vittottam ott, egyre inkább fáj.
Gosh, I say to you, don't let this nobility, don't let this honoring go. It's godly.
Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy ez a nemesi hozzáállás, ezt ne engedjétek, hogy kihaljon közületek. Ne engedjétek, hogy eltűnjön, mert ez annyira Isten szerint való.
It's beautiful.
És gyönyörű.
Oh, Hungary, don't let go of this.
Magyarország, nagyon kérlek benneteket, hogy ne engedjétek, hogy ez eltűnjön.
So an older person is not to be lashed out at. He's not to be beaten up verbally. Don't do that, Timothy.
Nem szabadna leszidni egy idős embert, nem szabadna verbálisan felpofozni. Ezt mondja Pál is, hogy ne tedd ezt, Timothy.
But rather you're to exhort him as a father.
Hanem inkább intsd, mint apádat.
Now what does it mean to exhort? It's the idea of a coach encouraging an athlete to do his best.
Ebben az esetben mit jelent az int szó, az inteni kifejezés? Az, hogy olyannak kellene lenni, mint egy edzőnek, aki a sportolót arra bátorítja, hogy a maximumot nyújtsa.
Now let me say this, there's another place, even in this little letter, in chapter 5, here in verse 20, where Timothy is told to rebuke and teach, and rebuke is actually part of his ministry, but it's not with a verbal, you know, lashing out.
Hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy ugyanebben a fejezetben, mégpedig a 20-as versben Pál arra bátorítja Timóteust, hogy fedjen meg embereket, hogyha ez szükséges. Tehát a feddés, ez Timóteus szolgálatának a részét képezte, csak éppen nem szabadott, hogy ilyen verbális abúzussal tegye ezt.
If an older man or anybody in the church in that case is in the wrong over something, there is a place for a different type of rebuke.
Vagyis, hogyha egy idős ember a gyülekezetben, vagy igazából bárki más a gyülekezetben, hogyha helytelenül cselekszik, vagy gondolkodik, akkor igenis van helye a feddésnek, csak az nem az a fajta feddés, ami egy ilyen leszidást jelent.
And that's a different word, actually, in the original language, this in verse 20, where he's exhorted to rebuke.
És a 20-as versben, amikor Pál arra bátorítja Timóteust, hogy fedjen meg embereket, ha ez szükséges, az eredeti nyelvezetben más kifejezés szerepel itt, mint az első versben.
Rebuke means to clearly present to somebody they're wrong, if they're in the wrong.
Amikor megfedünk valakit, ez a kifejezés azt jelenti, hogy világosan rámutatunk annál az embernél, hogy helytelen az, amit ő tesz, vagy ahogy gondolja a dolgokat.
You can do that very gently.
És ezt nagyon gyengéden is meg lehet tenni.
I had to do this a couple times this week.
Ezen a héten nekem is párszor ezt meg kellett tennem.
It's part of my ministry.
Ez is részét képezi a szolgálatomnak.
But it's to be done with a gentleness and a love and a desire that the person would change and be blessed.
De fontos, hogy amikor megfedünk valakit, akkor azt gyengéden és szeretetben tegyük. És az a vágy legyen a szívünkben, hogy ez az ember megváltozzon, és hogy újra áldott lehessen.
2 Timothy 4:2, Paul exhorts Timothy to preach the word, to be prepared in season and out of season, to correct, to rebuke, and encourage with great patience and careful instruction.
A 2 Timóteus 4:2-ben erre biztatja Pál Timóteust. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztas, teljes türelemben és tanításban.
Now we could look at a lot of verses in the Proverbs that speak about how people receive a rebuke. It tells a lot about how they are in their character.
A Példabeszédek könyvében több olyan igevers is van, ami arról szól, hogy amikor megfeddünk valakit, akkor az adott ember hogyan fogadja a feddést. Ugyanis ez az ember jelleméről sok mindent elárul.
So Paul says, don't lash out at older men, Timothy.
Pál tehát azt mondja, hogy Timóteus, ne támad le az idős embereket.
Treat the younger men as brothers.
A fiatal férfiakat pedig mint öcsédet úgy kezeld.
Now the idea here is treat them as partners and friends in the work of God.
Itt lényegében arról van szó, hogy az Isten szolgálatában úgy kezeld őket, mint társaidat és barátaidat.
There's nothing worse than a pastor who looks down on people, especially the younger generation.
Nincs is annál szörnyűbb, mint amikor egy lelkipásztor lenézi az embereket, kiváltképp a fiatalokat.
You know, treat them as brothers.
Testvérként kezeld őket.
Look at them as partners.
Úgy tekints rájuk, mint társaidra.
You know, this is the way Paul the apostle treated younger men, including Timothy, including Titus.
Pál apostol is így bánt a fiatalabb férfiakkal, Timóteussal és Titusszal is.
And the result of this, with Paul treating them like this, was he had a bunch of young men around him all the time that were raised up to be powerful men of God, pastors and evangelists.
És Pál hozzáállásának aztán az volt az eredménye, hogy voltak körülötte fiatalok, akik ott szolgáltak vele együtt, és akik aztán később hatalmas módon az Úrért égtek, és pásztorok és evangélisták lettek.
Next he speaks about how to treat the women, both the older women and the younger women.
A következő versben arról beszél Pál, hogy hogyan bánjon Timóteus a nőkkel, az idősebbek, illetve a fiatalabbakkal.
Treat the older women as mothers. Notice this.
Az idősebb asszonyokat, mint anyádat.
The younger women as sisters with all purity.
Vegyük csak észre, hogy ezt mondja, illetve a fiatalabbakat, mint húgodat, teljes tisztasággal.
The same respect and honor you would have for your own mother, Timothy, that's how you should treat all of the older women in the church.
Tehát azt mondja Pál Timóteusnak, hogy Timóteus, amilyen tisztelettel övezette az édesanyádat, olyan tisztelettel kell, hogy viselkedj minden idős hölgyel szemben a gyülekezetben.
Now this is something that would bring back great benefits to Timothy.
És az olyas valami, amiből aztán nagyszerű előnyei is származtak Timóteusnak.
Because when you treat an older woman like a mother, she'll start acting like a mother to you, and that will bring food. It will bring encouragement.
Mert amikor egy idősebb hölgyet kezdesz úgy, ővele kezdesz úgy bánni, mint az édesanyáddal, ő egy idő után úgy is kezd el viselkedni, mint a te édesanyád, és az ugye azt jelenti, hogy majd táplál téged, illetve bátorít.
Because mothers love to feed their kids.
Mert az édesanyák olyan szívesen táplálják gyermekeiket.
I don't know about you guys, but my mother's a little Italian lady who cooks all day long.
Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az én édesanyám egy ilyen aprócska olasz hölgy, aki étnappal látébe főz.
Mothers find satisfaction in seeing their kids eat.
Az édesanyák ebben valamiféle megelégedettséget találnak, hogy látják, hogy a gyermekük eszik, és ők készítették neki.
Paul is letting Timothy in on something here. Timothy's a young single pastor.
Pál itt egy fontos titkot árul el Timóteusnak, aki ugye egy fiatal, egyedülálló lelki pásztor.
These women deserve this respect, but Timothy, you'll find if you treat them that way, you're going to have mothers. People, these ladies will be mothering you.
És azt mondja neki Pál, hogy Timóteus, én erre kérlek téged, hogy tisztelettel övezd az idősebb hölgyeket, és majd meglátod, hogyha ezt teszed, akkor sok édesanyád lesz a gyülekezetben.
And the younger women, Timothy, you're to treat them as sisters with all purity.
A fiatalabbakat pedig Timóteus úgy kezeld, mint húgaidat, teljes tisztasággal.
Now I have two younger sisters.
Nekem van két húgom.
One of them is 2 years younger than me, the other one is 6 years younger than me.
Az egyik 2 évvel fiatalabb, a másik pedig 6 évvel fiatalabb nálam.
I can remember the exact scene and the exact moment when my youngest sister was brought home from the hospital when she was 5 days old by my mom and dad.
Én teljesen pontosan emlékszem arra a napra, amikor a legfiatalabb húgomat 5 napos korában a szüleim hazahozták a kórházból.
Something happened deep in my heart towards that little girl.
Valami nagyon megindult mélyen a szívemben a kislány iránt azon a napon.
There's been a special place in my heart over all these years.
És azóta
for my little sister.
Sok-sok éven át az én kis testvérem, kis húgomnak egy nagyon különleges helye van a szívemben.
There's an impulse in me to protect her.
És mindig bennem van az a vágy, hogy megvédjem őt.
There's this burning desire that wants the best for her.
És bennem van az a mélységes vágy, hogy én a legjobbat akarom neki.
I remember when she was a teenager and the boys would be coming around, I'd always step in and introduce them with a really hard handshake.
Emlékszem, hogy tínédzser korában, amikor már kezdtek ott lebegni körülötte a fiúk, akkor én is mindig megjelentem a színen, és ilyen nagyon keményen megráztam a kezüket.
Okay, I'll admit it, I scared them to death.
Jó, hát most már utólag bevallom, hogy halálra rémisztettem őket.
Without words, I let them know, don't even think about hurting her.
Mert szavak nélkül azt kommunikáltam feléjük, hogy eszedbe ne jusson bántani.
Younger women in the church, guys, are our little sisters.
Srácok, a fiatal hölgyek itt a gyülekezetben a mi húgaink.
Even if God calls you men to marry one of our little sisters.
Még akkor is, hogyha egy napon benneteket férfiakat esetleg arra hív el Isten, hogy az egyik húgodat itt a gyülekezetben elvett feleségül.
They're still your sister first.
De attól még elsősorban ő a te kis húgod.
And this is how you should treat them.
És így is kéne a fiatal hölgyekkel bánnatok.
You see? Before she's your wife, she's your sister in Christ, and she should be treated even after she becomes your wife as a sister in Christ.
De még mielőtt ő a feleséged, elsősorban ő a te húgod Krisztusban.
So the younger women are to be treated with all purity.
Tehát nagyon fontos az, hogy a fiatal hölgyeket teljes tisztasággal.
With this godly type of a love and this protective, you know, thing going on.
Egy ilyen fajta Istentől való szeretet és egy ilyen védő hozzáállással.
There was a girl in our church a couple of weeks ago. She came up to me right after the Bible study crying, and there was a guy standing behind her.
Néhány héttel ezelőtt volt egy fiatal lány a gyülekezetben, aki sírva odajött hozzám, és ott állt mögötte egy férfi.
And she began to tell me the story, and this guy was just some weird guy. She said, "This guy's stalking me. He follows me at my workplace. He stands outside my apartment, and here he is. He's in the church now."
És elkezdte nekem mesélni a történetét, és azt mondta, hogy ez a férfi, ez egy nagyon furcsa valaki, és elkezdett engem mindenhová követni, és eljön utánam a munkahelyemre, és ott áll kint a lakásom előtt, és most meg itt van, eljött utánam gyülekezetbe.
And I reached out and I shook his hand really hard.
Úgyhogy én oda hajoltam, és jó erősen megráztam a kezét.
I said, "You're upsetting my little sister."
A férfinek, és azt mondtam, hogy
his eyes got this big.
Te nagyon megijeszted az én kis húgomat, és erre tágra nyílt szemekkel bámult rám a férfi.
This is your brother?
Ő a te testvéred.
I didn't explain to him.
Én nem magyaráztam el neki.
No, it's none of his business.
Nem tartozik rá.
And I just said, if you continue to upset my little sister,
hogyha te tovább zaklatod az én húgomat,
I'm going to get a bunch of her other brothers that are here.
Akkor megyek, és idehívok néhány testvérét még.
And I'll tell you, one of her brothers here is a policeman.
És hadd mondjam el, hogy az egyik fiú testvére itt a gyülekezetben rendőr.
And this guy's eyes got even bigger.
Most még inkább tágra nyílt szemekkel nézett rám.
You know, I said, "So we don't want to hear about her being upset anymore. Is that correct?" And he's like, "Yes, that's correct."
Úgyhogy nem akarom többé azt hallani, hogy zaklatod őt. Értettük egymást? Mondta, hogy értettük egymást.
So the next thing Paul addresses here is guidelines for helping those that have needs, or they seem to have needs.
A továbbiakban Pál bizonyos alapelveket állít fel, arra vonatkozóan, hogy hogyan segíthetünk azokon, akik szükségben szenvednek, vagy úgy tűnik, hogy szükségben szenvednek.
Let me say this before we get into some of the details.
És mielőtt a részleteket megnézzük, hadd mondjak el még valamit.
There's the general principle we're going to see here is that we are called to help the needy who are truly needy.
Az általános alapelv, amit látunk ebben az ige szakaszban, az az, hogy Isten arra hív el bennünket, hogy azokat segítsük, akik tényleg szükségben vannak.
Paul says to Timothy, "You are to honor widows who are really widows."
Azt mondja Pál Timóteusnak, az özvegy asszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld.
You have to remember, in the New Testament times, when this was being written, there was no social safety net, if you would. There was no pension programs.
Ne feledjük, hogy az új szövetségi időkben, tehát ebben az időben, amikor ez a levél is íródott, nem létezett még egy szociális háló a társadalomban, és nem volt egy nyugdíjrendszer.
And if there was a class of people in the culture there that were vulnerable, it was true widows.
És azok, akik valóban özvegyek voltak, ők tényleg a társadalomnak egy olyan csoportját képezték, akik ki voltak téve a nélkülözésre.
And what Paul's going to define here very carefully is that a true widow is one that has absolutely no other means of support, either from her husband or her grown children.
És Pál itt a továbbiakban majd definiálja is, hogy kit tekinthetünk valóban özvegynek. És azt mondja Pál, hogy azt tekinthetjük valóban özvegynek, akire mondjuk semmit nem hagyott a férje, tehát ilyen szempontból nincsen semmi, amibe kapaszkodhatna, illetve a gyermekeitől sem várhat semmiféle támogatást.
And on top of that, she has no way to support herself, because physically she just can't do it.
Továbbiakban pedig önmaga sem tudja az egzisztenciáját megteremteni, mert egyszerűen fizikai értelemben képtelen rá.
Now to help you understand what Paul's going to talk about here.
És most egy kicsit segítsek nektek megérteni azt, hogy miről is beszél itt.
You have to realize that the church of Ephesus, which is where Timothy's pastoring.
Fel kell ismernünk, hogy az efezusi gyülekezet, amelynek ugye Timóteus a lelki pásztora volt.
They had an official list of widows that were receiving financial assistance from the church.
Az efezusi gyülekezetben összeállítottak az özvegyekről egy hivatalos listát, azokról az özvegyekről, akik a gyülekezettől anyagi támogatást
kérdésültek. They had a benevolence fund that was set aside to help the widows in the church.
Létrehoztak úgymond egy jótékonysági alapot a gyülekezetben, és elkülönítettek pénzt arra, hogy ezeket az özvegyeket támogassák.
You also have to understand that there was big problems in the church because of this list and because of the financial assistance.
De azt is értenünk kell, hogy nagy problémák adódtak a gyülekezetben, éppen emiatt a lista miatt, illetve az anyagi támogatások miatt.
And Paul took a, when Paul began to take a look at it, he realized there's some women on that list that should not be on the list and they should not be receiving anything from the church.
Amikor pedig Pál tüzetesebben megvizsgálta a listát, akkor arra döbbent rá, hogy vannak olyanok is a listán, akiknek nem kéne a listán szerepelniük lényegében. És nem kéne anyagi támogatásban részesülniük a gyülekezettől.
In their desire to be loving.
Attól a vágyuktól vezérelve.
They weren't loving according to knowledge and all discernment.
Tehát abár a gyülekezet szeretetben akarta szolgálni ezeket az asszonyokat, de mégsem a szeretetük nem párosult megértéssel és a dolgok helyes megítélésével.
Which is what we're called to do, and we're going to talk about that in a minute.
Pedig erre hív el bennünket Isten, és nem sokára erről is szól át.
Because their love was not driven by God's instruction, they were creating more problems than they were solving.
Mivel az a szeretetüket nem Isten utasításaira alapozták, ezért több problémát okoztak, mint amennyit sikerült megoldaniuk.
And Paul's going to tell Timothy which women should stay on the list and which ones he should take off immediately.
Itt tehát Pál elmondja Timóteusnak, hogy kik azok a hölgyek, akik az özvegyek listáján maradhatnak, és kik azok, akiket egyértelműen ki kell onnan húzni.
Now, I can't tell you how many believers I know today, you know, that don't know anything about God's instruction in this area of life and giving to the needy.
El sem hinnétek, hogy hány olyan hívő embert ismerek, aki szinte semmit nem tud arra vonatkozóan, hogy Isten milyen utasításokat ad nekünk, hogy hogyan adjunk azoknak, akik szükségben vannak.
Christians are either on one or two extremes, and God doesn't want us living in these extremes. He wants us to be living according to his word.
A keresztények vagy az egyik szélsőségben, vagy a másik szélsőségben élnek, de Isten nem azt akarja, hogy az egyik vagy a másik szélsőségben tengessük a napjainkat, hanem hogy ott a középutat megtaláljuk, ami az ő igényére épül.
There are Christians who in the name of Christian love are enabling certain people to go on and on and on in their deformities and in their sickness. And they're not being helped at all.
Vannak olyan hívők, akik Isten szeretetének a nevében igazából csak még inkább hozzásegítenek embereket ahhoz, hogy még mélyebbre süllyedjenek, és abban az életmódjukban még tovább menjenek, még mélyebbre, amit már élnek. És ez nem segít, hanem ez csak még inkább tönkreteszi őket.
So Christians go from that extreme to this other extreme where they feel like they're failing to be loving because they're not given to anybody.
Tehát ez az egyik szélsőség, és akkor van, akik meg átmennek átesnek a ló másik oldalára, és úgy érzik, hogy egyszerűen teljesen rossz az, amit csinálnak összességében, és senkit nem szeretnek.
In Philippians 1:9, Paul said, I pray this to you, that you Philippians, that your love would abound still more and more in knowledge and in all discernment.
A Filippi 1:9-ben ezt írja Pál, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel.
True godly love, it's directed by the word of God.
Tehát az igazi Istentől való szeretet az, amit Isten igéje irányít.
Not by our feelings.
Nem pedig a mi érzéseink.
If I follow my feelings, I will destroy my wife, I will destroy my family.
Ha ugyanis az érzéseimet követem, akkor tönkreteszem a feleségemet és a családomat is.
But love, God's love is to be directed according to the word of God, according to knowledge and all discernment.
Ehelyett azonban fontos, hogy a mi szeretetünket Isten igéje irányítsa, és hogy ez a szeretet, ez ismerettel és a dolgok helyes megítélésével párosuljon.
Now in the United States, there are professional con artists.
Amerikában most már vannak hivatalos csalók.
Men and women that know that most believers don't know what God says about giving. Men and women that know that most Christians don't know about God's way of giving.
Hát ezek a hivatásos csalók tisztában vannak azzal, hogy és olyan férfiak is, hogy olyan nőkről van szó, akik tisztában vannak azzal, hogy nagyon sok férfi és nő, hívő ember nem tudja, hogy Isten mit mond az adakozásról.
And they become professionals at manipulating the Christian heart.
És ők ebben válnak hivatásossá, hogy manipulálják a hívők szívét.
Making money off of Christians that have no understanding about what God's calling them to be doing.
És így próbálnak pénzt legombolni hívőkről, akik egyszerűen nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos helyzetekben most adniuk kéne vagy sem.
Some of these guys come into town with their nice cars and they get a phone book and then they go from church to church with their story.
Vannak olyan férfiak, akik mondjuk városról városra járnak, megérkeznek egy adott városba, felültik a telefonkönyvet, kikeresik a gyülekezeteket, és egyik gyülekezetből elmennek a másikba az ő történetükkel.
Now, as I grew up at Calvary Chapel Redlands for a couple years,
én
I saw something powerful.
Pár éven keresztül a Redlands-i Golgotában szolgáltam, és valami nagyon erőteljeset láttam.
Because the Bible says if a man doesn't work, he doesn't eat.
Ugyanis azt mondja a Biblia, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék.
So when any of these guys came to the church and they started off on their big story, we immediately said we've got some work for you because we really want to give to you, but you gotta work for it.
Tehát amikor valaki egy ilyen férfi megjelent a gyülekezetben és pénzt kért tőlünk, akkor azt mondtuk, hogy jó, rendben van, de akkor dolgozz meg érte, akkor mi munkát ajánlunk neked, mert az fontos, hogy te dolgozz meg érte.
95% of them got angry.
Ennek hallatán 95%-uk nagyon dübegurult, és el is ment azonnal.
They don't want to work.
Ők nem akarnak
dolgozni. They want you to give them money, and they want it. That's their work, is to go around begging.
Hanem azt akarják, hogy csak pénzt adjunk nekik. Ez az ő munkájuk, hogy járjanak gyülekezetről gyülekezetre, és koldulnak.
Now, some of these professionals have taken it to a new level.
És vannak olyanok is ezek között a hivatásos csalók között, akik már egy újabb szintre eljutottak ebben.
Now they realize that a lot of Christians are realizing that they're not supposed to give unless you're willing to work.
Mert kezdenek rádöbbenni arra, hogy nagyon sok hívő kezd rádöbbenni arra, hogy nem kéne csak úgy adni nekik pénzt, hogyha ők nem hajlandóak dolgozni.
At the off ramp of the freeway, when you get off the freeway and you come to the stoplight, there's a guy standing there at most places and he has a sign that says, I will work for food.
Így hát sokszor azt látjuk Amerikában, amikor valaki a kijáraton, tehát lejön az autópályáról, és ott a közútra rámegy, és ott megáll egy lámpánál, akkor ott áll egy ember egy ilyen nagy táblával a kezében, hogy hajlandó vagyok dolgozni.
So all sorts of people look at that and they go, oh look, he's willing. I'm just going to give him $5 or $10.
És akkor sok ember, hogy ott állnak a piros lámpánál, és látják a feliratot, hogy én hajlandó vagyok dolgozni, és azt mondják, hogy na hát ide néz, hát hajlandó lenne dolgozni, úgyhogy adok neki mondjuk egy 5 dolcsit, vagy 10 dolcsit.
And there was a man who did research on these guys, because they're everywhere in California at least.
És volt egy férfi, aki egy kicsit mélyebben is megvizsgálta ezt a jelenséget, ugyanis ilyen emberekkel szinte mindenütt találkozhat a Kaliforniában.
He went around in a big truck, and when he came to these guys, he said, great, jump in the back, I got a full day's work for you.
És az a férfi fogott egy teherautót, és ugye teherautóval járta az utakat, és amikor egy ilyen emberrel találkozott, aki ezt a táblát tartotta az út szélén, akkor megállt, és azt mondta, hogy szuper jó, akarsz dolgozni, akkor gyere, ugorj be, és van neked egy munkám.
Not one of those guys with the sign, I will work for food, got in the truck.
Egyetlen egy olyan férfi sem, aki ott állt ezzel a felirattal, hogy én hajlandó vagyok dolgozni, ragadta meg ezt a lehetőséget. Egyetlen egy sem közülük.
Why?
Miért?
Because they were making more money standing there with their sign than they would than most people make in their normal jobs.
Azért, mert több pénzt keresnek azzal, hogy a táblájukat ott tartották naphosszat az útszélén, mint sok más ember, aki mondjuk 8 órás munkaidővel egész héten dolgozik.
In fact, this guy doing the research walked up to one of these guys and just started befriending him. He took him a sandwich. He's standing there and he started asking him, how much money do you get? And the guy got honest and he calculated it out. This guy was making $90,000 a year.
És aztán az történt, hogy emberünk a teherautóból kiszállt, és oda ment egy ilyen férfihez, aki ott állt az út szélén, és összebarátkozott vele, vitt neki egy szendvicset, elkezdtek beszélgetni, és megkérdezte tőle, mennyi a 90,000 dollár egyébként, ez közben, ha kiszámolnánk. Tehát, hogy megkérdezte tőle, hogy mennyit keres.
More than 8 million forints a year.
És akkor kikalkulálta összességében, hogy akár 90,000 dollárt is megkeres azzal, hogy ott áll az út szélén évente.
More than 8 million a year.
Ez több mint 8 millió forintra jön ki évente.
That's why the guy's not going to get in the back of your truck to go work, because he's making huge money with his dirty clothes and his sign.
Hát persze ezért nem száll be akkor a teherautóba ez a férfi, hogy elmenjen munkába, mert hatalmas mennyiségű pénzt keres csak azzal, hogy ott áll a kis táblájával és a piszkos ruháiban.
One guy even, this researcher followed one guy after work and he went a couple blocks down the street and jumped in his BMW and drove home.
Emberünk a teherautóban még azt is megtette, hogy az egyik ilyen embert a nehéz nap után, amikor kint állt egész nap az út szélén, követte, hogy merre tart, és azt látta, hogy körülbelül egy utcával később ez az ember beugrott a BMW-jébe és szépen hazament.
Now, our call as a church is to honor those that are really in need.
Ugye, a mi elhívásunk gyülekezetként Istentől az, hogy azokat támogassuk és tiszteljük, akik tényleg szükségben szenvednek.
If somebody really needs help,
hogyha valakinek tényleg segítségre van szüksége,
they can't work.
És nem tudnak dolgozni.
They're too old.
Vagy túl idős.
They can't move.
Nem tud már rendesen eljutni egyik helyről a másikra sem.
They have nobody.
Senkije sincs.
Where to help them?
Akkor segíteni
kell. Where to give them everything that they need to survive in life.
Ennek az embernek mindent biztosítanunk kell, amire szüksége van ahhoz, hogy az életben tudja élni az életét.
But if any widow has children or grandchildren, Paul says, let them take care of their widow at home.
De Pál ezt is mondja, 4. vers. Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg.
If a woman loses her husband, but she has kids, it's the kids' responsibility to take care of their moms, not the church.
Vagyis, hogy a gyermekek és az unokák gondoskodjanak az édesanyjukról otthon. És hogyha valakinek vannak gyermekei és vannak unokái, akkor ez az ő felelősségük, hogy az édesanyáról gondoskodjanak, nem pedig a gyülekezetét.
If the church jumps in and says, oh, she lost her husband, you know, what we're doing is we're enabling her kids to not fulfill their responsibility. We're causing their kids to be sick.
És azt mondjuk, hogy úgy sajnáljuk, ez a hölgy elveszítette a férjét, és elkezdjük őt segíteni, akkor lényegében elősegítjük azt, hogy az ő gyerekei és az ő unokái ne vállaljanak felelősséget az édesanyjukért, és ne gondoskodjanak róla.
Have an ongoing responsibility for their grandparents and their parents.
De hát nem a gyermekek és az unokák felelőssége az egész életükben, hogy az ő szüleikről és nagyszüleikről gondoskodjanak.
This is something that we all need to think about, we need to pray about, we need to plan for.
Olyas valami ez, amin mindannyiunknak el kell gondolkodnunk és imádkoznunk kell ezzel kapcsolatban, sőt konkrétan már előre terveznünk is kell.
Paul says now she who is really a widow and she's left alone. Notice that she's totally alone.
És azt mondja Pál az 5. versben, a valóban özvegy és magára maradt asszony, tehát az az özvegy, aki tényleg teljesen egyedül.
A true widow, a woman that should be on the church list, she's left completely alone, and notice, she trusts in God and continues in prayers night and day.
Az, aki valóban özvegy, aki teljesen egyedül van, és ezért fontos, hogy ott legyen a gyülekezetben azon a bizonyos listán, és magára maradt asszony, pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal.
She has no family, and she's also godly, and she's trusting God.
Nincs családja. De Istenfélő hölgyről van szó, aki bízik Istenben.
If a woman comes in and she's all demanding and putting the guilt trip on, you know, and she gets angry if you start asking her some questions about her situation, she's not on the list.
Amikor bejön egy hölgy a gyülekezetbe, és csak mindenkiben próbál lelkiismert furdalást kelteni, és csak követelőzik állandóan, de amikor megpróbálunk vele elbeszélgetni, hogy milyen az ő háttere, akkor pedig dübegurul, tehát ez a hölgy nem kerülhet fel a listára.
It says in verse 6, but she who lives in pleasure, he's speaking about this, if someone totally living in the flesh, she's dead while she lives.
6. vers, a kicsapongó, tehát aki testben jár, pedig már életében halott.
You know, when people come in and they're living in the flesh, for the flesh, drugs or alcohol or whatever like this, and they come in and they think, I can go get money from Christians.
És amikor valaki besétál ide,
don't put her on the list.
És teljesen a testben jár, és teljesen a testies vágyai hajtják az ő életét, kábítószerezik, és alkoholizál, akkor azt mondja erről Pál, hogy ne rakjuk őt se föl a listára.
These things command that they may be blameless.
Ezekről a dolgokról is rendelkezzél, vagy hirdesd, ahogy a Károly írja.
Timothy was to instruct these things and command them in the church, so the church knows how to deal with the situation.
Hogy fejthetetlenek legyenek. Tehát azt kéri Pál, hogy hirdesse, tanítsa ezeket a dolgokat Timóteus a gyülekezetben, hogy a hívők tisztában legyenek azzal, hogy hogyan kell kezelni ezeket a helyzeteket.
Look at verse 8.
Nézzük meg a 8. verset.
This is like a big, huge sledgehammer.
Ez olyan, mint hogy hatalmas csákánnyal kezdenénk lesújtani.
If anyone does not provide for his own,
ha pedig valaki övéről,
especially for those of his own household,
főként házanépéről nem gondoskodik,
denied the faith and is worse than an unbeliever.
Az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél.
That's heavy.
Ez nagyon komoly kijelentés.
That's heavy.
Nagyon komoly kijelentés.
That's sickness.
Ez egy betegség.
If someone's not, they don't have a heart and a passion to provide for their own.
Egy beteg dolog az, amikor az embernek nem az van a szívében, és nem az a szenvedélye, hogy a sajátjairól gondoskodjon.
You're looking at the church or you're looking anywhere else to, you know, saying you need to take care of her.
És amikor ahelyett, hogy te gondoskodnál a sajátjaidról, inkább mindenki másra tekintesz, vagy a gyülekezetre nézel, hogy nektek kéne gondoskodnotok
róla. The heathen took care of their elderly.
Még a pogányok is gondoskodtak az idősebbekről a családjukban.
You know, for believers to come and say, here's my grandma and her husband's dead, put her on the list.
Tehát amikor hívőként oda megyünk, és azt mondjuk, hogy itt van az én nagymamám, és meghalt a nagypapám, és most már megözbe gyűlt, kérlek benneteket, hogy rakjátok fel őt is a listára.
Paul says, you're sick.
Pál azt mondja, hogy ha te ezt teszed,
akkor te beteg vagy.
Neked kéne egy tervel előállnod, neked kéne a sajátjaidról.
If anyone doesn't provide for his own, especially those of his own house, he's denied the faith.
Ha pedig valaki övéről és főként házanépéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet.
Now, if your parents have enough money,
hogyha a szüleidnek van elég pénze,
you know, they've got a couple houses,
van pár háza,
then you just got to be wise how you can make sure they're okay into their final days.
Akkor pedig egyszerűen bölcsen kell bánni azzal az ingatlannal, ami van, hogy hogyan lehet majd biztosítani az ő egzisztenciájukat, amikor majd idősebbé válnak.
Every single one of us, when we were brought into this world, we were helpless.
Mindannyian, amikor itt megjelentünk a világon, akkor egyszerűen teljesen
kiszolgáltatottak voltunk.
Nem tudtunk volna egy napig sem életben maradni, hogyha az édesapánk és az édesanyánk nem gondoskodtak volna rólunk.
Mom didn't feed us and change our diapers.
Hogyha az édesanyánk nem etetett volna bennünket, és nem cserélte volna ki a pelenkánkat.
When your parents get old, there may be a season when you have to feed them and change their diapers.
És amikor idősebbé válnak a szüleid, lehet, hogy majd eljön az időszak, amikor neked kell majd őket táplálnod, és az ő pelenkájukat.
And Paul is saying, don't let people push that responsibility that they should have onto the church. They should take it. It should be decentralized. People should take care of their own.
De Pál azt mondja, hogy Timóteus, ne engedd, hogyha annak az idős embernek vannak hozzátartozói, akkor ne engedd, hogy a felelősséget, az őről való gondoskodásnak a felelősségét áthárítsák a gyülekezetre. Mert ilyen szempontból egy decentralizációt kell megvalósítani, hogy igenis ösztönözni az embereket, hogy az övéikről ők gondoskodjanak.
Now, this way the church will have enough money to really help those that are really in need.
Így módon pedig a gyülekezetnek elég pénze marad arra, hogy azokon segítsen, akik aztán tényleg szükségben szenvednek, mert senkiük nincs a világon.
So here Paul, he's going to revise this list that they had at the church in Ephesus. He says, don't let a widow that's under 60 years old be put on the list.
Pál tehát itt felülvizsgálja ezt a listát, amit az efezusi gyülekezetben összeállítottak, és azt is hozzáteszi még, hogy egy olyan özvegyet se írjanak fel a listára, aki 60 évnél nem idősebb.
And not unless she's been the wife of one man, well reported for good works, if she's brought up children, whether hers or abandoned children, like there were many in those days.
Tehát az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb 60 évesnél, aki egy férfi felesége volt, aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak, ha gyermeket nevelt fel, és akár a sajátját, akár elhagyott gyermekeket fogadott be, mert sok volt az elhagyott gyermek.
If she's lodged strangers, if she's washed the saints' feet, if she's relieved the afflicted, if she's been diligent and follow every good work.
Ha vendégszerető volt, ha a szentek lábát megmosta, ha nyomorultakon segített, ha mindenféle jó cselekedetre kész volt.
Look at this list. Paul says these are the type of old widows that the church should be supporting.
Nézzük csak meg ezt a felsorolást. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy az ilyen típusú özvegyeket kellene támogatni a gyülekezetnek.
The church is a place where disciples are made.
A gyülekezet az a hely, ahol
church.
Tanítványokat nevelünk fel. Ez az igazi gyülekezet.
You know, a lot of times the church, what we do is we run in to try and we try to help the prodigal son.
Nagyon sokszor a gyülekezetként azt tesszük, hogy beavatkozunk és próbálunk segíteni a tékozló fiúnak.
You know, if you run in to help the prodigal son and he hasn't hit bottom yet, what you're doing is you're enabling him to be going on and on and on in this condition. Some people need to hit bottom.
De hogyha
to wake up and repent and start serving the Lord.
Mi azonnal odarohanunk és azonnal beavatkozunk a tékozló fiúnak az életébe, úgy, hogy a tékozló fiú még nem ért el saját erejének a végére, akkor esetleg inkább segítjük őt abban, hogy még ebben az életmódban menjen tovább. Pedig ehelyett pedig vannak olyan emberek, akiknek nagyon mélyre kell zuhanniuk, és igenis fontos az, hogy eljussanak önmagukhoz.
Paul says in verse 11, refuse.
Fontos, felálljanak, és elkezdjék, és megbánják a bűnüket, és elkezdjék szolgálni az Urat.
Hey, I'm preaching here.
Én prédikálok.
He says, refuse the younger widows. Don't put the younger widows on the list.
11. A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd be, tehát ne kerüljenek fel a listára.
Paul's looking at this list, and there's all these young gals that are on the list, and they're being supported.
Pál megnézte ezt a listát, és azt látta rajta, hogy egy csomó fiatal özvegyet is felraktak rá, és támogatják
őket. Don't put these young widows on the list.
Azt mondja, hogy ne rakjátok fel a fiatal özvegyeket a listára.
Because when they begin to grow wanton against Christ and they desire to marry, they'll have this condemnation because they cast off their commitment.
Mert a Krisztus ellenére feltámad bennük a vágy, férhez akarnak menni. Ezek ítéletet vonnak magukra, mert előző fogadalmukat megszegték.
You see what happened when someone was put on the list in the church at Ephesus?
Arról van itt szó, hogy amikor valaki felkerült el a listára, az
when, they were receiving financial help, they also served in the church all week long.
És amikor ennek értelmében ők anyagi támogatást kaptak a gyülekezettől, akkor ez azt is jelentette, hogy ennek fejében egész héten szolgáltak a gyülekezettel.
Paul says, don't put younger widows, because the women that went onto the list, they had to make a vow. I'm going to serve the church all the rest of my days.
Pál azonban azt mondja, hogy fiatalabb
özvegyeket ne rakjatok a listára. I'm going to receive this help and I'm going to serve the church. I'm going to be, a worker around the church, praying and serving.
Mert ennek fejében nekik egy fogadalmat kellett tenniük, hogy most már életük hátralévő részében a gyülekezetet szolgálják, és ott szolgálnak, és ott imádkoznak annak fejében, hogy kapják ezt az anyagi támogatást.
And so he said, don't put the young ones on there.
Tehát azt mondja Pál, hogy ne rakjátok fel a fiatalabb özvegyeket erre
because
a listára.
After they make this vow, yes, I will serve the church.
Mert miután fogadalmat tesznek, hogy igen, a gyülekezetet fogják szolgálni.
Then they're gonna start looking around after their mourning is over for their dead husband. They're gonna want to get remarried and they're gonna go crazy hanging out with all those old ladies at the church.
És akkor miután elgyászolták el, hogy férjüket, egy idő után majd megint jelentkezik bennük a vágy, hogy újra férhez menjenek, és szinte megőrülnek majd ott a gyülekezetben a sok idős hölgy között, ahogy ott
a year or two goes by and they're like, I want to get remarried.
És ugye eltelik egy-két év, és megint jelentkezik a vágy a szívükben, hogy szeretnének újra férhez menni.
I've committed myself to be at this church all day long with all these old ladies that are not interested in men.
De ugye közben már fogadalmat tettek, hogy ők egész nap minden héten a gyülekezetben fognak szolgálni egy csomó idős hölgy között, akiket már nem érdekelnek a férfiak. De hát meg szeretne a férfiakról is beszélni.
And it says they'll learn to be idle. Why will they learn to be idle? Because all their needs are met. So they don't have to go look for a job or work because the church is supporting them.
És azt olvassuk, hogy egyszer mint semmittevők is. Tehát miért lesznek semmittevők? Azért, mert nem szorulnak már rá arra, úgymond, hogy munka után nézzenek, mert felkerültek a listára, és a gyülekezet támogatja.
And then they'll start wandering around from house to house.
És akkor elkezdenek majd házról házra járni.
Probably asking people, you guys know of a good Christian man.
Lehet, hogy pont azért, hogy mindenkitől megkérdezzék, hogy ismer-e valaki egy istenfélő férfi.
And they'll start to become gossips. They'll be gossiping about different things.
És utána elkezdenek pletykálkodni mindenféle
dolgokat. Busybodies, saying things, talking about things they shouldn't be talking about.
Fecsegőkké válnak, más dolgába beleavatkoznak, olyanokat beszélnek, amilyeneket nem kellene.
So Paul says, look at what you're doing. You're causing these girls to feel this condemnation because they're not fulfilling their commitment.
Tehát azt mondja Pál, hogy nézd csak meg Timóteus, hogy mit eredményez mindez. Ennek az eredményeként ezek a hölgyek elkezdik kárhoztatni magukat azért, mert érzik, hogy a fogadalmukat már nem teljesítik.
You're giving them money so they can be busybodies wandering around looking for husbands and getting into conversations they never should be in.
És lényegében
you're making a mess.
Pénzt adsz nekik arra, hogy ők nekik ne kelljen dolgozniuk, és csak házról házra járjanak és pletykálkodjanak, és olyan dolgokba is beleüssék az orrukat, amikben nem szabad.
So Paul says,
take
them off the list.
Ezért mondja Pál, hogy őket húzd ki a listáról.
You feel that you're being loving, but you're wrecking those people.
Mert lehet, hogy úgy érzed, hogy ezzel te szereted őket, de lényegében tönkreteszed.
You see what's going on here?
Látjátok, hogy mi történik itt?
People can live so much by feelings, and they can be wrecking all sorts of things in the meantime.
Az embereket annyira előfordul, hogy az érzéseik irányítják, és ezzel közben mindent tönkretesznek.
But she loves, okay, it's heavy if you lose your husband. And for that year, we should, seek to comfort. But then it's time to get on and get busy again and get serving the Lord. And he says, I want the widows to get married again, bear children, manage a house. Don't give opportunity for the adversary to speak reproachfully. For some have already turned aside after Satan.
Igen, tehát szomorú dolog az, amikor valaki elveszíti a férjét, és én hiszem is, hogy arra az elkövetkező évre fontos az, hogy mellette álljunk, és hogy támogassuk, és hogy vigasztaljuk őt. De utána, egy idő után elérkezik annak az ideje, hogy fel kell állni, és tovább kell menni, és fel kell állni, és az Urat kell ismét szolgálni. És ezt mondja itt Pál 14, azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra.
Oh, but we should just help her out, you know, put her on the list.
Ó, de hát segítenünk kéne neki, fel kéne őt is rakni a listára.
They were enabling some of these gals to just make a big mess out of their life, out of, they were starting to wreck the church.
Pedig ezzel csak hozzásegítették ezeket a fiatal hölgyeket ahhoz, hogy egy hatalmas nagy kalamajkát okozzanak, és zátonyra futtassák akár a gyülekezetet is.
God doesn't want us to enable people to go on in sickness.
Isten nem azt akarja, hogy mi hozzásegítsük az embereket ahhoz, hogy ők a beteg életmódjukat tovább folytassák.
People have needs and they come in here, we find work. And we've got a lot of people that have come in with needs and they're willing to work. And they work every week and we pay them.
We got
several people that come in. We're happy to do it.
Hogyha bejön hozzánk valaki és szükségletei vannak, akkor mi úgy reagálunk erre, hogy munkát ajánlunk. És több ilyen ember is van már a mi kis listánkon, hogy ők jönnek hétről hétre és dolgoznak, és ennek fejében kapnak fizetést.
We want to love according to knowledge.
Tehát mi az ismeret szerint akarunk szeretni.
There's been times when we didn't even have enough work here. There was no work here.
Volt olyan idő, amikor még nem is tudtunk itt a gyülekezeten belül semmiféle munkát felajánlani.
We made up some work.
De akkor kitaláltunk valamit.
We said, go to the park over there by down the street over there and just pick up every piece of trash and then when you're done come back and we'll go look at it and if you do a good job we're going to give you some money.
És akkor azt mondtuk, hogy figyelj, akkor menj el oda a parkba, szedd össze a szemetet, minden szemetet, amit csak találsz, és utána, ha kész vagy, akkor gyere vissza, és akkor majd mi leellenőrizzük, hogy jó munkát végeztél-e, és hogyha igen, akkor adunk egy kis pénzt.
But we want to give in a way that brings solution, it brings, you know, a person a dignity.
Tehát mi akarunk adni, de mi konstruktívan akarunk adni, hogy annak valami eredménye is legyen, és a méltóságát az ember visszanyerje.
Not in a way that leads to this sick type of a life.
És nem úgy akarunk adni, hogy inkább megerősítjük ezt az embert az ő beteg életmódjában. Ez egy nagyon nagy kérdés.
Many details.
Nagyon sok részletre kiterjed.
Search the scripture.
De kutassátok ezzel kapcsolatban is az igét.
We want to be all that he wants us to be.
Mert én is szeretnék mindazzá válni, akivé ő engem tenni akar.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Lord, we thank you for your word.
Uram, köszönjük a te igédet.
We thank you, God, that you know what you're doing.
Köszönjük, Istenünk, hogy te tudod, hogy mit miért teszel.
You know human nature.
Te ismered az emberi természetet.
You know our tendencies towards just sickness. If we can find a way to be lazy,
és te látod, Uram, hogy milyen tendenciák vannak bennünk, és hogyha megadatik valamilyen módon a lehetőség, hogy mi ellustuljunk, akkor el is lustulunk.
Lord, if we can find a way to get out of our responsibilities, we tend to move that way.
És ha valamilyen úton módon találunk egy kiskaput, hogy már ne kelljen a felelősséget vállalnunk, akkor arra indulunk el.
Thanks that you don't let us go that way.
Köszönöm, Uram, hogy te nem engeded, hogy erre az útra térjünk.
But you rebuke us.
Te megfeddesz bennünket.
You instruct us.
És utasítasz bennünket.
You encourage us.
Bátorítasz.
You make us into something that we love to be.
És te olyas valakivé teszel bennünket, akivé szeretnénk is válni.
Raise us up, Father.
Kérlek, hogy nevelj fel bennünket,
Atyám. As a church.
Gyülekezetként.
We would honor the elderly.
Hogy tiszteljük az idősebbeket.
Father, we would just treat one another with great honor.
És hogy tisztelettel bánjunk egymással is.
And every person that wants to be helped, Lord, that they would be able to come in here and be helped.
És tényleg minden ember, aki ide bejön, és akinek segítségre van szüksége, tudjunk is rajta segíteni.
Lord, your love is not just some emotion blowing around in the wind. Your love can be tough sometimes.
Nem, a te szereteted nem az érzésekről szól, amik annyira változóak tudnak lenni. Van, amikor nagyon kemény a te szereteted.
God, just give us wisdom as we seek to be loving people.
Istenem, kérlek, adj nekünk bölcsességet, ahogy arra törekszünk, hogy szeressük az embereket.
And bring great fruit to your glory from this church.
Nagy gyümölcsöket tudjunk teremni a te dicsőségedre itt ebben a gyülekezetben.
In Jesus' name.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.